Ez az Agape Plus Podcast. Szeretettel köszöntök mindenkit, Szemkő Júlia vagyok. Közénk jön, utat mutat, életre szóló lelki töltődést ad, és közvetíti a mindenség urának jelenlétét. Ő Ferenc pápa. A látogatása utáni napokon bárki mesélt a személyes élményeiről, mint hasonló dologról számolt be. Most az asztalunknál két olyan ember foglal helyet, akinek egész hivatását meghatározta, és valószínűleg meghatározza az, hogy a Szentatya itt tartózkodásában tevékenyen részt vett és a közelébe kerülhetett. Két generáció, egy hivatás. Horváth Zoltán atya már több alkalommal volt felelőse papi liturgikus eseménynek, Faragó Andrást pedig néhány hónapon belül szentelik pappá, és egészen különleges módon lehetett kapcsolata Ferenc pápával. A pápa látogatásról beszélgetünk személyes élményeiken keresztül. Néhány napja ment el a Szentatya. Kipihentétek magatokat a sok feladatot, vagy pedig nem is? Jó kifejezés az, hogy egy ilyen után kipiheni magát az ember.
Én azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy a fizikai dolgot, azt mindenképpen ki kell pihenni, persze, hanem ne járjunk úgy, mint ahogy egy lelki gyakorlat után említette valaki, hogy hát olyan borzasztó volt, mert egy hétig tartott, mire végre visszarázottam az előző életembe. Nem szeretnék visszarázódni, nem szeretném kipihenni, hanem ebben a ajándékban, amelyben részesültünk, ebben szeretnék élni.
És miben szeretnél maradni?
Béke, szeretet, mosoly és adni. Krisztust adni. Annak, aki elém kerül.
Andris.
Én is azt gondolom, hogy akkora öröm és feltöltődés volt igazából ezeken a programokon részt venni, hogy nem is kipihenni van mit, hanem feldolgozni sokkal inkább. Én nagyon örülök, hogy pont húsvéti időben jött Ferenc pápa közénk. Egy kicsit megtapasztaltam azt, hogy az apostolok cselekedeteit szoktuk olvasni most a húsvéti napokban, és olyan szépen írja, hogy ahogy az apostolok mentek és hirdették az egész világon az Isten igéjét, az mekkora örömöt és megtérést jelentett. És hogy ide is egy apostol utód jött közénk, és pont azt az örömöt, amit az evangélium jelent számunkra, hiszen maga a szó is ezt jelenti, azt hozta közénk. És éppen ezért gondolom azt, hogy inkább feldolgozni és átemlékedni van mit, mint sem kipihenni.
Azt akkor áruljuk el most a hallgatóknak, hogy különleges ez a kapcsolódás, ahogy így egymás mellett ültök a hivatásotok szempontjából is. Mert hogy a Szentatya érkezése, egy-egy Szentatya érkezése meghatározó időben történt.
1991-ben szenteltek pappá, és ez történt ugye június hónapban, és augusztusban érkezett Szent II. János Pál pápa Magyarországra. Augusztus 16-ától 20-áig volt itt, és mivel előtte 4 évig az esztergomi bazilikában, mint papnövendék, szeminarista a liturgia szolgálatáért voltam felelős, ezért úgy gondolták, hogy még ezt is jó volna, hogyha én szolgálhatnám, és ez így történt most Ferenc pápa esetében is, akár az Eucharisztikus Kongresszuson 2 évvel ezelőtt, akár pedig most az ő lelkipásztori látogatásakor.
Térdre megős, hogyha az ember közel kerül.
Hát az egészen
járat.
Biztos, hogy őnála azt éreztem, ami most itt Ferenc pápánál is többször előfordult, hogy mikor az ember nem érti, hogy miért kezd el könnyezni, miért kezd el sírni, hiszen ezek persze örömkönnyek, de vagy a közelségében lenni, mint ahogyan Andris említette, ugye egy apostol utód, méghozzá Péter apostolnak az utóda, méghozzá az, aki Krisztust jeleníti meg, mint annak földi helytartója, ami hitünk szerint. Ez egy olyan vonzás az Isten felé, ő csak egy ember, de mégis magát, Krisztust jeleníti meg közöttünk, ahogyan mi hisszük, amely úgy tudnám talán jellemezni szintén evangéliumi példával, mint amikor ott a tömegben a beteg vérfolyásos asszony azt gondolja, hogy ha Jézus ruhája szegélyét érinti, akkor meggyógyul, és valóban így történik. Ezt éreztem én is, hogy a közelében lenni, akkor minden elmúlik, és csak egy dolog lesz a fontos, maga az Isten.
Andris, neked milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy ilyen közelről segítheted majd a szolgálatot? Több dolgot is csináltál.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy pont most lehetek diakónus ebben az évben, mert ha akár csak egy évvel elcsúszik ez a dolog, akkor már nem lehettem volna ott a Szent Atya közelében, így ilyen formán semmiképpen sem. Másfél évvel ezelőtt, amikor itt volt az eukarisztikus kongresszus alkalmával, akkor mi pont lecsúsztunk néhány kispap társammal a pápai szentmiséről betegség miatt, ugye akkor még covidos időket éltünk, és ez azt gondolom, hogy egy túlzottan is nagy kárpótlás volt most a Szent Atya részéről, illetve a Jóisten részéről, hogy egy ilyen találkozás most létrejöhetett. Amikor felröppent a hír, hogy Ferenc pápa Magyarországra jön, és elfogadta a meghívást, akkor kezdtem reménykedni, hogy hátha lesz lehetőség most tényleg ennek a pótlására, ennek a találkozónak a pótlására, és nagyon nagy öröm töltött el, amikor Zoltán atyáéktól kaptam egy e-mailt, amiben benne volt, hogy sok szeretettel várnak a próbára.
Ez is egy olyan dolog talán még szintén, hogy én azt éreztem, és azóta is így gondolkodom, és így érzek, hogy én egy olyan ajándékot kaptam a papi hivatásom, szolgálatom kezdetén, tehát amikor pappá szenteltek, hogy a újmisésként ott lehettem a Szent Atya közelébe, és ez egy olyan pillanat volt, és aztán még a Szent István Bazilikában a betegekkel való találkozónál is szolgálhattam, és ott mehettem mögötte, és én végig láttam a betegeknek, az időseknek az arcát, akik találkoztak vele, hogy ez számukra mit adott, mondjuk, mint ahogyan az arénában láttam most Ferenc pápa esetében, hogy én most egy olyat kaptam, hogy én nekem egész papi életemben csak adnom szabad most már. Tehát nem kérni az Istentől, hogy még ezt, meg még azt, meg csinálja meg így, meg rendezze el úgy, meg alakítsa amúgy. Én tartozom az Istennek, hiszen én már kaptam. Ezt éltem meg, és ezt igyekszem élni azóta is.
Hogyan láttátok, hogy vajon mi az Ferenc pápával kapcsolatban, amitől ő ilyen jól működik csatornaként a Jóisten és köztetek és mindannyiunk között?
Én azt gondolom, ő maga megfogalmazta, hogy a legfontosabb dolog az az imádság. Kapcsolatban lenne Jóistennel, és hogy sokszor szoktuk mondani, hogy mennyire unalmas az ima. És ő azt mondta, hogy mi tesszük unalmassá. Én azt látom rajta, ahogy így az életét valamennyire lehet követni, hogy ő egy valódi imádságos ember. Egy valóban olyan valaki, aki nem csak beszél arról, hogy hogyan lehet az Istennel kapcsolatot létesíteni, hanem hogy éli ezt a kapcsolatot. És mondhatjuk, hogy könnyű helyzetben van, hiszen ő az egyház első embere, ő Krisztus látható feje itt a földön, de éppen emiatt van talán még nehezebb helyzetben, hiszen a sok protokoláris dolog, a sok lekötöttség, ami államfőként is leköti, azért az megnehezíti azt a kapcsolatot, amit kezdetben hivatásként élt, és amit mai napig próbál hitelesen megtartani.
És hogyha konkrétumokat nézünk, ebben a három napban mondjuk?
Talán egy utalás még II. János pápára, ha megengedett, hogy akiről köztudott volt, hogy minden nap elmondja a teljes rózsafűzért. Na most, ha unalmas imádságról beszélünk, akkor általában erre szoktunk gondolni. Ő, aki pápaként ennyi feladatot ellát, és a mi ötszöri imaóránkat elimádkozza, és még amellett elimádkozza a rózsafűzért is, akkor én nem mondhatom, hogy nekem nincs rá időm. Vagy én most ezt elhagyom, mert majd holnap, mert most már én fáradt vagyok. Tehát egészen biztos, hogy ebben fantasztikus erő van. A másik pedig, amit mondtak nekem, hogy majd ott leszel a közelébe, légy szíves, figyeld meg, mert amikor elkezdődik egy liturgia, akkor olyan mogorva lesz, hogy szinte nem is jó ránézni.
Most
Ferenc pápával. Igen, persze, természetesen, bocsánat, közben váltottam. És tehát amikor az emberekkel találkozik, az csupa mosoly. csupa odafigyelés. Tehát akivel beszélek, azé vagyok. De amikor az Isten tisztelet, a liturgia elkezdődik, akkor meg Istenre figyel. Tehát az arcán nem megy mogorvaságot, vagy egy ilyen fölvett valamilyen pószt lehet látni, hanem azt, hogy befelé néz. Hogy most az Istennel beszél, ő hajlamos úgy állni, hogy nem előre néz, és akkor nézegeti, hogy kik vannak itt, hanem lehajtott fejjel áll, összetett kézzel. Tehát ő akkor befelé tekint. És én ezt értettem meg. Fölhívták rá a figyelmemet, ez igaz, de ezt értettem meg, hogy én ezt látom. És amikor várt a szent áldozásra, akkor Andrissal pontosan szemben álltam. És Andris kapta azt az ajándékot, nem én osztottam be, hogy ő áldoztatta meg a pápát ezen a szent misén. És én Andris arcát láttam, és ugyanezt láttam az arcán, mint a szent atyáj.
Andris, emögött az arc mögött milyen lélek volt akkor?
Én előtte való nap tudtam meg, hogy ez lesz a feladatom. Úgy tudtam, hogy más valaki fogja, nagyobb ember, hogy úgy mondjam, fogja ezt végezni. És amikor mondták a pápa szertartói, hogy akkor oda megyek az oltárhoz, és oda viszem a szent atyának a kelyhét, illetve a patinát, amin az oltári szentség van, akkor azért nagyon megrendültem. Nem csak azért, mert elképzeltem, hogy majd hogy fog remegni a kezem, és esetleg a szent atyája is hogy fog remegni, hanem abba gondoltam bele, és sokkal inkább utána realizálódott bennem, hogy Krisztust vinni az ő földi helytartójának, ez valami olyan megdöbbentő élmény, olyan megdöbbentő tapasztalat, amit nem nagyon lehet szavakba önteni.
Mindez a Jópásztor vasárnapján történt.
Hát egyrészt nyilván azt éltük meg, hogy maga a pásztor jött el közénk. Mi emberek vagyunk, nekünk szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy beszéljünk vele, hogy megérintsük. Az Isten láthatatlan, és az Isten mindenek fölött áll, és mindenkinél és mindennél jobban szeret. De nekünk, embereknek szükségünk van arra, hogy ahogyan fogalmaztál a beszélgetés elején, hogy egy ilyen cső legyen az Isten és az ember között, aki egyáltalában nem mindegy, hogy milyen, hiszen papnak lenni is valami hasonlót jelent, hogy kis túlzással azért is hívnak minket atyának, mert hogy az Atyaisten képviseletében pásztorként vagyunk jelen azok között, akiket ránk bíz az Isten, és egy kedvenc hasonlatom egy ferences baráttól hallottam, aki persze szakács volt, és jó nagy hasa volt nyilvánvalóan, és ő készített a szerzeteseknek ebédet, és nagyon jó húslevest tudott főzni. De azt mondta, hogy tanuld meg egy életre, hogy nem mindegy. Egy gyalulatlan asztalon, egy műanyag tányérba, műanyag kanállal, vagy pedig egy damaszt fehér abrosszal megterített asztalon, finom porcelán tányérból ezüst kanállal. A húsleves ugyanaz, de mégsem mindegy. Na ez vagy te, hogy ugyanazt a Krisztust adod, mint bárki más, de nem mindegy, hogy hogyan adod. Krisztus ugyanaz, de nem mindegy, hogy hogyan adod. És valahogy a Szent Atyának ehhez van egy karizmája, hogy úgy adni Krisztust az embereknek, aki irgalmasan odamegy, aki fölkeres, aki megbocsájt, aki elfogad, aki megsimogat. Nagyon érdekes jelenet volt az arénában. Egy olyan lány, bocsánat, hogy így mondom, ugye nekem hittanos tanítványom volt, akinek egy fogyatékkal élő gyermeke született, és ezt ha az ember akarja, ha nem akarja, akkor is úgy éli meg, és újra előjön, hogy ez valami büntetés az Istentől. Pedig nyilván nem így van, és tudjuk, hogy nem így van. Eszünkkel tudjuk, de szívünkkel nem vagyok anya, nincsen gyerekem, de mégis megpróbálom valahogy átérezni, és megérteni azt, amit ő érez, és elment mellettük a szent, hogy a kezet fogott a gyerekkel is, meg az anyukával is, majd visszament ehhez a gyerekhez és anyukához, már felnőtt ez a gyerek, és kiválogatott ott a nekinyújtott kegytárgyakból a legszebb rózsafűzért, és odaadta az anyukának, és egy keresztet rajzolt a homlokára. Ő nem tudta, hogy ez az anyuka kicsoda, nem tudta azt, hogy mit érez, nem tudta azt, hogy mi van a háttérben, hány év. Én tudtam. És ő talán ezzel elmondta, ebből a gesztussal neki, hogy az Istenhez közelebb kerültél a gyermeked által, és nem pedig távolabb.
Ahova csak lehetett, oda ment a Szent Atya, mint hogyha ez egy ilyen missziója lenne, hogy oda megy a kordonon túlra, oda megy egy lépéssel tovább, mint ahogy azt egyébként sokan gondolnák.
Megvigyeltük, akkor sokkal inkább azokhoz ment oda, akik kiszolgáltatottak. És pont ebbe gondoltam bele, hogy akik egészséges emberek vagyunk, tudunk járni, kezet tudunk fogni valakivel, mi tudjuk nyújtani felé a kezünket. Mi megpróbáljuk elérni őt. És mint ahogy a jó pásztor, ott hagyja a 99-et, és oda megy ahhoz, aki elkóborolt, vagy valamiképpen ki van zárva a közösségből, ezt tapasztalhattuk meg a részéről. Hogy ő azokhoz lépett oda elsősorban, akik amúgy nem léptek, vagy nem léphettek volna oda hozzá. És ő volt az, aki, mint ahogy ő szokta mondani, hogy kilépni a komfortzónánkból a perifériára szorultakhoz. Éppen ezért jó pásztor, mert próbál a személyre figyelni, és fel tudja mérni, hogy annak a személynek milyen kvalitásai, vagy milyen nehézségei, milyen korlátai vannak. És még ahogy Zoltán atya mondta, még ha nem is ismeri, akkor is pont az az érzésünk, hogy nagyon is olyan, mintha meglátná a mögött, az arc mögött Krisztus arcát, aki vele szemben van. És hogy ő valóságosan, nekem legalábbis nagyon úgy tűnt, ő valóságosan örül annak, hogy találkozhat emberekkel, és odaléphet hozzájuk, és tényleg Krisztust viheti nekik.
Szent II. János Pál pápánál volt egy hasonló a Szent István Bazilikában, amikor a betegekkel találkozott 1991-ben, hogy már minden hely betelt, és minden regisztrációnak vége volt, mikor jelentkezett egy asszony, hogy a férje, aki református, szeretne találkozni a pápával, és hogy a bazilikába jönne el. Hát mondom, hogy jó, de nincs hely már hónapok óta. És akkor, de hogy a férje mindenképpen szeretne, a férje súlyos rákos beteg, utolsó stádium, ő szeretne a pápával találkozni. Na, tud járni? Hát persze, hogy tud járni, hát nincsen olyan problémája. Mondom, mert ha beül egy tolókocsiba, és maga betolja, akkor lesz hely. Egyébként a székeken vagy a padban biztos, hogy nem. Így lesz, mondta az asszony. És az utolsó pillanatban az ajtóba adtam oda a két jegyet, beengedték őket, és mint említettem az elején, a Szent Atya mögött mentem, II. János Pál mögött, és ők a mi harmadik vagy negyedik sorba kaptak helyet. A Szent Atya széttolta az előtte álló tolókocsikat, és ehhez a férfihoz ment oda hozzá, ezzel a férfival fogott kezet, ezt áldotta meg, ezt a református beteg embert, aki találkozni akart vele, és nem tudom, hogy miért. Még egyszer nem ment a sorok közé, mert csak az első sorban lévőkkel fogott kezet a tolókocsis csoportban, de ennél az embernél bement hozzá. És másnap az asszony fölhívott, és megköszönte a jegyet, és mondom, hogy a férje boldog, azt mondja már teljesen, mert az éjszaka elment a jó Istenhez. Tehát olyan karizmát kapnak az Istentől, ami képessé teszi őket arra, hogy szó nélkül is észrevegyék, mint a jó pásztor, ahogy a Ferenc pápa szokta mondani, hogy bárányszagú papok legyünk, hogy megérezzük azt, hogy itt van közel és szüksége van ránk.
Bárányszagút szokott mondani, és most pedig az egyik alkalommal azt mondta, hogy az oázisban milyen jó lenni, és hogy a saját kis oázisunkból, a kis biztosból kimenni, bárányszagúvá válni. Mennyire kényelmesedtünk el, és most ez a három nap, ez benneteket mondjuk, hogyan mozdít ki?
Én gyakorlatilag egy szentelési és születésnapi ajándékként fogtam föl ezt a találkozást és ezt a lehetőséget, és azért volt különösen örömteli ez, mert nem én magam értem el, nem én magam könyököltem, vagy nem én magam próbáltam ezt megkaparintani. hanem ez tényleg egy ajándék volt, egy nagyon váratlan találkozás, és én pont azt az örömöt, amit ez jelentett számomra, ezt próbálom továbbadni. Nagyon sokan kérdezték, hogy jó, hát milyen volt ez a, milyen volt őt látni, milyen volt kezet fogni vele, hogy beszéltetek-e pár szót, vagy volt-e bármi extra, ami esetleg így a színfalakon nem látszódhatott, színfalak mögött esetleg. És valahogy mindig ez az öröm fogalmazódik meg bennem, hogy nem volt semmi extra, nagy, látványos dolog, de belül az az ajándék, hogy Krisztus földi helytartójával kezet fogni, mégis egy kicsit az ő közelében lenni. Annyira ez a vonzás, amiről az elején beszéltünk, hogy a szent az vonz. És nem véletlenül hívjuk azért szent atyának. Nem pusztán azért, mert esetleg megelőlegezzük azt a szentséget, ami a kanonizáció során is majd akár megilletheti, hanem azért, mert tényleg ő az a kapocs a mennyei és a zarándok egyház között, amiben nem is tudunk belegondolni, hogy milyen lehet. De ő az ember, akitől mégis azt várjuk, hogy igenis legyen egy csatorna az Isten is köztünk, az ő szintjén.
Számomra mindenképpen azt is jelenti, vagy hát nyilván tőlem is ilyeneket kérdeztek, hogy volt-e valami extra, de nem volt. Az viszont például igen, hogy ha ez extrának tekinthető, hogy ő ragaszkodott hozzá, hogy akármennyi idő van, ő szeretne azokkal találkozni személyesen, és kezet fogni, köszönni, akik majd az oltárnál szolgálatot fognak teljesíteni. És ezt azért teszi minden egyes ilyen nagyobb liturgia alkalmával, hogy ne idegenként legyenek ott Krisztus körül, hanem már testvérként, már egy közösséghez való tartozóként. És ez bennem azt erősítette meg, nagyon-nagyon szeretem a papokat, és nagyon szeretem a papi közösséget. És igyekszem mindent megtenni, hogy az atyákkal, akik engem körbevesznek, vagy akik esetleg éppen távolabb vannak, hogy összegyűjtsem, és ezt megéljük. És engem ez például, ez a színfalak mögött történt, mert ezt a kézfogást itt nem látták az emberek. Pont ebben erősített meg, hogy nem idegenként állunk ott az oltárnál egymás mellett, és azt se tudjuk, hogy a másik kicsoda, hanem ő neki ugyanaz a hivatása, ugyanaz az Isten hívta meg, ugyanarra a szolgálatra, de az ő karizmájával, ami az Istennek ő kellett. És lehet, hogy nekem vannak a másik paptestvérrel szemben kifogásolni valóim, vagy kritikáim, vagy valamit nem úgy csinálnék, ahogy ő csinálja. Na de hát, bocsánat, nem én hívtam meg, az Isten hívta meg, és az Istennek ő rá van szüksége. Akkor én milyen alapon kezdem ezt felülbírálni? Hát az Istennek ő kellett, és rajta keresztül akar adni, akarja önmagát adni az embereknek, akkor ez legyen nekem is jó és elég.
Nagyon sokszínűek vagyunk, de most a fókuszt azt visszakaptuk, mintha így irányba állította volna, hogy sokféle ember áll az oltár körül, sokféle konfliktussal akár, nagyon-nagyon sok helyről, sokféle életkörülményből gyűltek össze az emberek az oltár előtt, a Kossuth téren, de hogy a tekintetünk az irányba?
Krisztusra. Igen, tehát ez egészen biztos, hogy ezt föltétlenül elérte. Mert addigra már eltelt szinte a 3-2,5 nap, és annyi alkalommal és annyi gesztussal, hozzánk lépéssel, vagy minket fölkeresve járt itt közöttünk, hogy ez nem ő rámutat. Tehát nekem pontosan azt tetszett benne, hogy maradt közvetítő. Tehát bármennyire nagy dolog, hogy megérinthettem a pápa ruhájának szegélyét, vagy kezet foghattam vele, vagy összenézhettünk, vagy nem tudom, de megmaradt közvetítő. Tehát ez nem egy sztárparádé, amiben ott villog középen, hanem minden Krisztusról szól. Ő is ugyanazért a Krisztusért van ott, mint ahogyan mi, és így gyűjti össze a mi tekintetünket is, és vezeti tovább, vezeti fölfelé Krisztushoz.
Ez olyan érdekes, amikor készültem erre a beszélgetésre, és végig gondoltam 3 napot, meg nézegettem a közvetítéseket, visszatekergettem, nézegettem. Ezen gondolkoztam, hogy félő, hogy nehogy egy ilyen szentatya kultusz legyen, hogy oda jönnek az emberek, és hogy az ő ruháját, hogy Ferenc pápának a ruhájának a szegélyét érintse meg, és akkor most elkezdtünk beszélgetni, és valahogy ez így kimosódott belőlem ez a félelem, ahogy arról az élményetekről beszéltek, hogy milyen szinten tudott ő túlmutatni a személyén.
Én ahogy a bazilikában beszélt arról, hogy a legfontosabb feladat az az, hogy ismerjük fel az Isten jelenlétének a jeleit a világban. De egyértelműen, és a saját személyével is az Istenre mutat. És ugye itt két dolgot akart megkülönböztetni. Az egyik az a félelem, vagy az a veszély, hogy túlságosan alkalmazkodunk a világhoz, és elfogadjuk annak a játékszabályait, és minden szempontból próbálunk polkorrektek lenni. Nem fogalmazunk meg olyan dolgot, ami esetleg túl nagy botrányt a világ szemében, túl nagy botrányt okozna. A másik irány pedig az a kis hitűség, amit úgy fogalmazott meg, hogy a mai világot, mint egy katasztrofális irányba tartó, nem tudom, Armageddon vélelmezni. És hogy egyik se jó, mind a kettő egy szélsőséget vázol fel előttünk, és hogy ő pont azt mondta, hogy a mai kor eszközeivel élve, a mai kor embere próbálja megkeresni azt, hogy az Isten jelei azok, hogy mutatkoznak meg a világban. És ugye beszélt az Isten stílusáról. Annyira szépen és annyira hitelesen tud beszélni arról, hogy az Isten mennyire a közelség, mennyire az együttérzés és mennyire a gyengétség szavaival szól hozzánk. És valahogy ő is ezeket próbálja átadni nekünk.
11 ezer fiatalt el tudott csöndesíteni, mert azt mondta, hogy próbáljunk meg csöndbe maradni.
Igen, ahogy mondta, hogy a világ az valóságos, és nem virtuális. Tehát az igazi dolgok azok a valóságban, a személy között történnek. Éppen ezért tetszett az a mondat, amit a papoknak mondott, hogy a válaszok azok a tabernákulumból, és nem az internetről jönnek. És hogy sokkal inkább kéne az Istenhez személyesen fordulnunk, és éppen ezért itt jön be az ő közvetítő szerepe, hogy nem arról beszél, hogy majd ő elmondja, hogy milyen az Isten, hanem hogy te beszélj az Istennel, te vagy az, aki ugyanúgy személyes kapcsolatot ápolhatsz vele, és létesíthetsz vele.
És számtalanszor felhozza a szenteket, a magyar szenteket. Úgy tudom, Zoltán atya, talán te mondtad azt az Agapéban, hogy Szent Márton, akit mindenféleképpen tud Ferenc pápa a magyarokhoz azonosítani, és akkor megérkezett, és mindenhol szinte valamilyen magyar szentet behozott az ő gondolataiba.
Igen, hát Turi Szent Mártont ugye azért ismerte biztosan, mert a Buenos Aires-i katedrális titulusa Turi Szent Márton, amelyiknek ő volt ugye az érseke. Tehát egészen biztos, hogyha egy templomban szolgálok, akkor annak a védőszentjéről sok mindent megtudok, és mondta is, hogy magyarnak tartja, bár tudja, hogy egy római Pannonia nevű tartományban született, de aztán nem itt élt. De minden esetre ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy mennyire készülhetett erre az útra, az a szentek életéből is kiderült, tehát akár a Szent Erzsébet templom, ahová szegények lettek összehívva, illetve a menekültek, akár pedig számomra az is egy olyan megrázó kép vagy pillanat volt, amikor a papokkal való találkozás végén a Szent Jobbot Mohos püspök úr a kezébe adta, és ő megcsókolta, és nézte, és aztán fölmutatta nekünk. És a püspök úr, nem volt mikrofon, azt mondta neki, hogy Szent István jobb keze, ami 1000 éves magyar történelmünk, kereszténységünk. Egy amerikai ember számára ilyen nincs. Ott 500 éves történelem van maximum. Tehát ő egy 1000 éves történelmet, kereszténységet tart a kezében. Tehát ez látszott rajta is, hogy ő is nehezen ocsudott föl ebből a pillanatból, ami itt történt. Megint egy olyan pillanat a sok közül, amelyikből megérthette azt, hogy mi kik vagyunk. És a jezsuiták mesélték, hogy akik találkoztak vele, külön, hiszen ugye hát ő is jezsuita szerzetes, hogy megkérdezték tőle, hogy mit tette az íre a pontot, hogy mégiscsak eljöjjön Magyarországra. Hogyha ennyire két hónappal előtte jelentették be, akkor ez nem volt egyértelmű. És akkor azt mondta, hogy az, hogy már voltam itt az Eucharisztikus Kongresszuson, de csak néhány órát. És utána mentem egy szlovákiai lelkipásztori látogatásra. És eljutott hozzám, hogy a magyarokban van egy rossz szájíz, hogy ide csak néhány órára jöttem, oda pedig 3 napra. És én nem várhatom el, hogy mindenki megértse, hogy ez a kettő két külön dolog. Azért jöttem az Eucharisztikus Kongresszust lezárni, mert a pozsonyi lelkipásztori látogatásra mentem, és Pozsony-Budapest közel van egymáshoz, azt mondja, megnéztem a térképen. De ezt nem várhatom el, hogy ezt megértsék, és nagyon nem szerettem volna egy pillanatig sem, hogy bármelyik magyar ember rossz érzéssel legyen, vagy megbántva érezze magát. Ezért gondoltam úgy, hogy mindenképpen el kell jönnöm.
És hát készült magyar szentekkel, meg a Szentmisének a szövegében is, ugye?
Így van, tehát a Szentmise szövegének, természetesen a változó szövegrészeknek a megválasztásánál, ott úgy gondoltuk, hogy a hívek könyörgése 7 nyelven kell, hogy elhangozzék. Azokon a nyelveken, amilyen nemzetiségek élnek ma kisebbségben Magyarországon, illetve olyan nyelvek, amelyek a környező országok nyelvei, ahol magyarok élnek, avval a néppel együtt, amelyik országhoz most tartozik, és mivel ezt több mint 100 esztendővel ezelőtt történt Trianon, egész biztos, hogy már egy harmadik nemzedékben, akinek bár lehet, hogy magyar a neve és magyar a származása, de már nem beszéli a magyar nyelvet, az is értse meg, az ő nyelvén is elhangozzék az imádság, hogy a pápa ő hozzá is jött. És ezek a nyelvi dolgok, itt Közép-Európában annyiféle nyelv van, ezek nem elválasztók, hanem hidak, amit szintén a Szent Atya annyiszor hangsúlyozott Budapest kapcsán, és amikor az arénából tért vissza a szállására, akkor én a konvojban voltam, és akkor direkt egy olyan városnéző útra vitték őt, hogy végigmentünk a Dunaparton, hogy lássa Budapest hídjait.
A híd volt a szimbóluma ennek a néhány napnak, és ez nagyon sokszor elő is került.
Igen, a logó is egy híd, igen.
Igen.
A pápa látogatás logója.
Igen, 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 igen. Ti ezek után milyen hidaknak gondoljátok magatokat, és milyen irányba kellene hidakká válnunk?
Nagyon sokszor gondolják azt az emberek, hogy hát, hogyha te papnak készülsz, vagy éppen már pap vagy, akkor te biztos közelebb vagy az Istenhez, légy, imádkozz, éltem, mert téged biztosan jobban meghallgat. És ez első hallásra mindig egy ilyen hárítást váltott ki belőlem, hogy így nem, hát te neked ugyanúgy lehet kapcsolatod vele, ugyanúgy. És aztán jobban belegondolva, van benne valami, mert hogy könnyebb azt mondani, hogy nem veszem magamra ezt a felelősséget. De közben meg mégis ez a feladatom. Mégis az a feladatom, hogy közvetítő legyek valahogy az Isten és az emberek között. És hogyha már én az egész életemet arra tettem, hogy az Isten ügyét szolgálom, akkor hát kötelességem is azt tenni, hogy közelebb vigyem valahogy az Istent az emberekhez, vagy az embereket az Istenhez. Mert az Isten jön felénk. Csak nekünk kell észrevenni azokat a jeleket, amikről egyébként Ferenc pápa is beszélt. Úgyhogy én így képzelem el a híd szerepet.
Zoltán atya.
Hidak, nem csak azért, mert Andris meg én is jó magasak vagyunk, és az Isten és ember között, de úgy gondolom, hogy ember és ember között is. Boldogok a békességszerzők. Nagyon sokszor kell az embernek úgy fordulnia egy családon belül az egyik taghoz, a másikhoz, ne adj Isten egy válni szándékozó házaspárnál, a férjhez, a feleséghez, hogy nincs semmiféle előítélet bennem egyik vagy másik iránt, hanem azt keresem, hogy hogyan lehetne egy megrepedezett, vagy töredezett, vagy akár éppen vízbe szakadt hidat újjáépíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez két irányú. Tehát igenis el kell vállalnunk, hogy közvetítők vagyunk Isten és ember között, és ugye egy olyan hétköznapi dolog, hogy kérnek, hogy a Szentmisén egy szándékra imádkozzon az Atya a Szentmisében, és akkor jön egy másik, és egy másik szándékra, és akkor sosem szoktam azt mondani, hogy ez a mi sem már foglalt, tessék egy másikra szándékot kérni, hanem ha ő akkor szeretné, akkor természetes, hogy a hívek könyörgésében, vagy egy a végén egy fohászban, vagy belefoglalom azt is, amit ő kért, hiszen a misének végtelen értéke van a Krisztus áldozatának. Tehát, hogy mindenki számára egy közvetítő lenni, de ugyanakkor az emberek között élünk, mi is töredékes, gyenge emberek vagyunk, és ez megint a pápa egész jelensége, Ferenc pápai ez, törékeny, gyenge ember vagyok, tehát azokhoz az emberekhez szólok, és azokkal az emberekkel akarok találkozni, és híd lenni számukra, akik ugyanolyan törékeny emberek, mint én. Én gyontatószékben számtalanszor érzem azt, hogy nekem kéne térdelni, és ő neki állni, nem pedig fordítva.
Ez volt az Agapé Plus podcast, melyben Horváth Zoltán katolikus pappal és Faragó András diakónussal, kispappal beszélgettem. Ezt és korábbi adásainkat újra meghallgathatják a MediaClick és a Spotify felületein, illetve a YouTube Bizonyisten csatornáján. Itt egyébként a pápa látogatás valamennyi közvetítését újra meghallgathatják és újra megnézhetik. Köszönöm, hogy ezúttal is együtt kerestük a pluszt. Szemkő Júliát hallották.